Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, akiben nincs fénynek és árnyéknak váltakozása, aki ezt a csodálatos világmindenséget teremtetted egyetlen szavaddal, jövünk hozzád. Azok, akik csonkák, bonkák vagyunk, akiknek az élete, mint a fű, egyik nap még van, másnap meg már ég. Jövünk hozzád azok, akik terhelt élettel, fizikailag, lelkileg kihívásokkal küszködünk, mert szeretnénk te eléd állni és te benned megnyugodni. Köszönjük, Urunk, hogy te hívtál bennünket. Egyenként is sokszor hívtál, és most erre a mai napra sokunkat egyszerre meghívtál előtted való állásra, benned való elcsendesedésre, arra a vizsgálatra, ami előtted lehet egyedül ezen a világon. És köszönjük, Urunk, hogy te ismersz bennünket, ismered életünknek minden rezdülését, nem csak a cselekedeteinket, meg a szavainkat, hanem még azokat az indulatokat, szándékokat is, amelyek ezek mögött vannak. És köszönjük, Urunk, hogy te eléd odaállhatunk mezítelenül sömörgőzéseinket nem szégyelve. Odaállhatunk előtted, mert tudjuk, hogy te vagy a gyógyító, Urunk. Te vagy az, aki helyre tudott tenni a tönkrement életeket is. Te vagy az a fazekas mester, aki az alaktalan agyagból csodálatos eszközöket tudsz formálni. Így kérünk, Urunk, bennünket is formálj. Védj kezedbe, és add meg, hogy ne úgy menjünk haza innen, mint ahogy ide érkeztünk. Formálj át, alakíts, tégy még használhatóbbá a te ügyedben. Köszönjük, Urunk, hogy igéd élő és ható. Köszönjük, Urunk, hogy szent lelkedet kitöltötted, és itt lehet. Add meg, hogy ebben a közösségben előtted állva igédet vehessük. Amen. Kedves testvéreim, országos evangelizációnk záró ige hirdetésének alapigéje János evangéliumából szól hozzánk a 7. fejezet 37. versétől a 39-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom, a 7. fejezet 37. versétől. Így szól Isten igéje. Az ünnep utolsó nagynapján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak bensejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, evangélikus egyházunk, országos evangelizációján vagyunk. Sokan készülnek már egész évben arra, hogy majd év végén, októberben együtt lehetünk újra az országos evangelizáción, és nem tudom, ízlelgetitek-e ezt a szót, hogy evangelizáció, és hogy országos evangelizáció. Mert lehetne ezt a napot hívni egyházi napoknak, vagy lehetne egyházi fesztiválnak hívni, de a szervezők, akik elindították ezt évtizedekkel ezelőtt, úgy gondolták, hogy országos evangelizációra lenne szükség, és olyan jó lenne, hogyha mindannyiunk életében valóságos evangelizáció lehetne. Nem csak egy gyülekezeti nap, nem csak egy fesztivál, ahol lehet sok érdekes dolgot látni, hallani, lehet sok érdekes emberrel találkozni, hanem evangelizáció lehetne. Vannak közöttünk idősebbek, a haj színéből ítélve, vannak olyanok, akik még megélték az evangelizációs időszakot, ugye a 40-es, 50-es évek tájékán is. Olyan jó olvasni a korabeli újságokat, néhány idősebb lelkész testvéről kaptam ilyen remittendákat, és még én is beleásadtam magam a kor történelmébe. És jó volt olvasni, hogy ki, hová, mikor ment, és kérték, hogy imádkozzanak azokért a településekért, emberekért és szolgálókért, akik az egész országot, mondhatjuk úgy, hogy elözönölték. Mindenhová mentek emberek. Az evangelizációnak nagy ereje volt akkor. Aztán néhány évtizeddel később ott volt, hogy diakóniai teológiát hirdették meg az egyházunkban, és akkor minden teológ, minden diakónia volt. Aztán a 90-es évek után minden misszió. Olyan megdöbbentő volt látni abban az időszakban, hogy sokan, amikor beszéltek emberek arról, hogy misszió kell, meg evangelizáció, ők félve tekintettek oda, hogy mit akarnak ezek az emberek. De aztán megszokták. És aztán minden misszió lett. Mindenre missziót húztak, és már senki se félt a szótól, mert mindenki saját maga formájában értelmezte azt, és használta a szót is, meg aztán azokat az alkalmakat is, amelyek erről szóltak. Régen az Úrtól kapott diakónia, azért, mert minden diakónia volt, elvesztette a potenciáját. Impotenssé vált a diakónia. És aztán a 90-es években ezt kellett látni, és aztán még a napjainkig is, hogy az evangelizáció és a misszió veszíti el a potenciáját. Mert minden evangelizáció és minden misszió. Mindenki azt gondolja, hogy ha már megszólít egy embert, ha végez vele valamilyen szolgálatot, akkor már az evangelizáció, már az misszió. Olyan megdöbbentő, hogy egyházunkban is, de az egész nyugati világban az evangelizáció elveszítette az erejét. Egy dán püspököt hallottam, evangélikus püspök. Gyülekezeti napon voltunk kint a testvérgyülekezetünk gyülekezeti napjain, és nagy megdöbbenésemre ez a püspök úr azt mondta, hogy a kereszténység már az első századoktól félreértette a küldetését. És elkezdett misszionálni a pogányok között. Pedig hát erre nincs szükség, mert mindenki élje meg a saját vallását, vagy vallástalanságát. És nagyon szomorú hallani mostanában, hogy azt mondják, hogy a zsidó testvéreink felé nincs missziónk. Nincs missziónk, mert hát nekik megvan a maguk hite, megvan a maguk vallása, megvan a maguk ura, és ez egy félreértelmezett keresztény szándék, hogyha mi a zsidó testvérek között, zsidó atyafiaink között arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus az egyedüli üdvözítő, és Jézus Krisztusban neked új életed lehet, és az a messiás, akit ti vártok, az már megérkezett. Pedig a Szentírás arról beszél, az első századoktól kezdve, hogy menjetek, és Jeruzsálemtől kezdve. Ott bent Jeruzsálemben is, meg Jeruzsálemtől kezdve a közeli vidékeken, meg aztán a távoli vidékeken is. Vigyétek az evangéliumot, azt, hogy megszületett a messiás, Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, ő a mi szabadítónk. Az Isten megbékélt a világgal, és hirdessétek ezt mindenkinek. Nem a pogány világ, nem valami ateista hatalom akarja ezt ránk erőltetni, hogy az evangelizációt és a missziót ne végezzük, hanem az egyházon belülről fakad, hogy nem kell nekünk másokat sokkolni. Nem szabad azzal sokkolni, hogy egyébként az életed Krisztus kezében lesz igazából teljessé. Hogy Istentől elszakadt életedben nem tudod megélni az egyéni életedet, a házasságodat, a gyereknevelésedet, a társadalmi életedet, hogy szükséged van Krisztusra. Pedig Pál apostol, amikor találkozott a pogány világgal ott az Areopágoszon, amikor elmondta nekik, hogy ismerlek benneteket, a költőiteket is, tudom, hogy rengeteg istenetek van, de én arról az ismeretlen Istenről szeretnék beszélni, akinek állítottatok egy emlékhelyet. Ez az ismeretlen Isten a Jézus Krisztusban megismerhető számotokra. A pogány világ felé az Isten megmutatta, hogy küldetésünk van. El kell mondani, szeretve, körbölelve őket, hogy ismerünk titeket, ismerjük a költőiteket, akik megfogalmazták az óriási kérdéseiteket. a létezésetekről, a világban való helyetekről. Tudjuk, hogy milyen gondolataitok vannak, és mi szeretnénk nektek elmondani, hogy a megoldás erre az az Úr Jézus Krisztus, akit az Isten elküldött a történelem egy pontján, azért, hogy a világot megváltsa, azért, hogy a világnak megadja a megoldás lehetőségét. És aztán ott van a római levélben az is, amikor Pál apostol azt mondja, hogy én a saját életemet kárhozatra adnám azért, hogy az enyéim közül, a zsidó atyafiak közül valaki is Krisztus ismeretre jutna. Pál apostol azt mondja, hogy magamat kárhozatra engedném. Csak hogy a zsidó testvérek, azok megismerhetnék azt, aki engem megigazított. Hogy az ő népéből, a zsidók közül megismerhetné Krisztust. Az evangelizáció, a misszió olyan sokféle élethelyzetre, olyan sokféle alkalomra rá lett húzva, hogy már az emberek nem kapják fel rá a fejüket. Amikor arról van szó, hogy gyertek egy evangelizációra, akkor nem kapják fel a fejüket az ember, hogy akkor megyünk. Még a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, amikor az EKE közösségével szerveztük az ifjúsági heteket, most is vannak egyébként, csak akkor én vezettem ezeket a heteket, hétvégéket, vagy ezeknek egy részét, és amikor beszélgettünk ott fiatalokkal, akik készültek ezekre a hetekre, akkor mondták, ott volt a szívükben, hogy na, milyen ige lesz ezen a héten? Isten mivel akar bennünket megszólítani? Ki lesz az igének a hirdetője? Ki fogja az igét tolmácsolni nekünk? Ott volt bennük ez a feszültség, hogy vajon az Isten mit akar velünk tenni most? Mert jön az evangelizáció. Mert jön az Isten eléállás. És az Isten bennünket formálni akarna, az Isten valamit kezdeni akarna velünk. Az Isten ki szeretne bennünket küldeni, és fel szeretne tarisznyázni bennünket erre. És ott volt bennük az izgalom, hogy vajon milyen ige jön most? Vajon az Isten mivel akar megszólítani engem? Vajon hogyan küld tovább? És ez silányodott el az egyházunkban is. És amikor evangelizációra megyünk, vagy missziói alkalomra, akkor egy kellemes, kedves egyházi alkalomra megyünk el. Ahol jól érezzük magunkat, találkozunk emberekkel, meg is vitatunk, meghányunk, vetünk néhány kérdést, de nincs bennünk az a tűz, hogy Uram, mit akarsz velem? Hogy mit cselekedjek? Holnap? Majd ha megyek a gyülekezetbe vasárnap, kit szólítsak, mit mondjak, mit akarsz, hogy elindítsak? Ott forgott a szívembe sok kérdés, munkatársak felé, rokonságban, gyerekek. Mit vigyek feléjük? Ott van-e benned ezen a mai napon is, hogy az Isten evangelizációra hívott? Az Isten szeretné az evangéliumát belehelyezni a szívedbe, az életedbe, hisz az idők gonoszak, ezt mondja az ige. Röppen az idő. Nemrégiben még fiatal ember voltam, és most meg nyugdíjba megyek nem soká. Olyan megdöbbentő ezzel szembesülni. Volt, amikor csendes hetekre jártam, én voltam a legfiatalabb résztvevő. És meg elmegyek, akkor én vagyok a legidősebbek egyike. Rohan az idő. És vajon mindent, amit az Isten rám akart bízni, én el tudtam-e végezni? Vagy lusta, renyhe szolgája voltam, és magamra figyeltem, kedves alkalmakat kerestem, élveztem a testvéri közösséget, élveztem a jó ige hirdetőket, de nem tettem azt, amit egyébként a szívemre szeretne helyezni. Tehát akkor mi is az igazi evangelizáció? Az igényben szerepel egyébként ez, és ezért jutott mindez eszembe, készülve az ige hirdetésre. Az igazi evangelizáció az, amit az igényben is szerepel ma, hogy Jézus Krisztus az ünnep csúcsán feláll. Ahogy olvastam ebben a kiírt igében, a 37. versben, az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott. Az az evangelizáció, amikor Jézus Krisztus belekiálthat az ember életébe. Amikor Jézus Krisztus feláll. Valakivel beszéltünk itt, hogy most már csendes napnak ennek az evangelizációnak a végére érünk, és mondta, hogy te leszel az ige hirdető, akkor föl kell tenni az íra a pontot. Én azt mondom, nem az a pont, hogy én ide fölálltam és igét hirdetek, hanem az lenne a pont, ha Jézus Krisztus fölállhatna a te életedben, itt közöttünk. És Jézus Krisztus fölállva elmondaná azt, amit egyébként neked akar mondani, meg nekem akar mondani. Csak olyan sokszor Jézus Krisztusnak megfogják a grabancát, és visszahúzzák a sámlira. Én már ezt hallottam. Egyszer egy csendes héten, amikor elmentünk, az egy családos csendes hét volt, és valaki megnézte a programot, és ki volt írva, hogy az esti sorozatnak a témája a tékozló fiú története. És akkor azt mondja, ezt már én ezerszer hallottam. Könyökömön jön ki. És azért jöttem erre a hétre, hogy hát, ha megtérnék, és most itt jön a tékozló fiú története. Minden részletét ismerem. Nekem már ezzel kapcsolatban senki nem tud újat mondani. De olyan jó volt ennek a fiatal lánynak az életében, hogy engedte, hogy Jézus felálljon, és éppen a tékozló fiú történetén keresztül rámutasson az életének a problémájára, arra, amit egyébként ő elfedett folyamatosan évek vagy évtizedek óta, és engedte, hogy Jézus azt kibontsa, felfejtse, és aztán meggyógyítsa. És jelentem, hogy ez a fiatal lány ott azon a héten megtért. Pedig azt gondolta első napon, hogy Jézus vissza is akarta húzni a sámlira, hogy ezt már én tudom. És sajnos sokszor az emberek visszahúzzák Jézust, mert azt mondják, hogy ebben a kérdésben már döntött a presbitérium, vagy döntött a zsinat, döntött az OP, döntöttek az illetékes bizottságok, ez a kérdés már nem kérdés, lépjünk tovább, és Jézust visszahúzza a sámlira. Most az a kérdés ezen a mai napon, hogy te visszahúzod-e Jézus Krisztust, vagy engeded, hogy felálljon, és a te életedben el tudja mondani azt, amire legnagyobb szükséged van. Hogy el tudja mondani azt, amit egyébként az életedben már régen meg szeretett volna valósítani, csak te mindig visszahúzod, vagy mindig bedugod a füledet, vagy mindig legyintesz, mert hallottam én ezt ezerszer, prédikáltak már nekem erről nagyon sokszor, kiváló igehirdetők, nekem már nem tud mondani ezzel kapcsolatban senki. És ez a visszahúzásod, amikor visszahúzod Jézus Krisztust, akkor az élettől vágod el magadat. Mert sokan élünk ebben a mai világban keresztjének autonóm életet. Úgy, hogy az Úr elindított bennünket az életben, sokan megtért hív emberek is, és utána mondják, hogy már most már tudom, köszönöm szépen, többet nekem nem kell erről mondani. Majd én most már azt eligazítom. Pedig az Isten azt szeretné, hogy minden nap, minden pillanatban ott legyen melletted és segítsen. Az Úr minden pillanatban szeretné adni az ő szavát, hogy ne a tiéd szólaljon meg. Mert a legnagyobb tragédia az, amikor az ember bölcsessége szólal meg. Óriási veszélye van a mindent megkérdőjelező értelmiségi gőgnek. De ugyanolyan óriási veszélye van a bűnt relativizáló, vagy a vallási szokásokba süllyedt kegyeskedőknek. Nem akarok én senkit se bántani, csak engedd, hogy Jézus felálljon az életedbe. És elmondja neked, hogy ki vagy te. Isten szeretné világossá tenni, hogy ő miként látja a te életedet. Mert a mindent megkérdőjelező értelmiségi gőgösség, a kegyeskedésbe fulladó tradicionalizmus, az elzárja az Istennel való eleven kapcsolatot. Jézus szeretne tehát felállni az életedbe, és szeretne belekiáltani. Olyan megdöbbentő, hogy ebben az igében azt olvassuk, hogy Jézus felállt és kiáltott. Az a csendes, kedves Jézus, akit úgy gondoljunk, hogy ő mindig megsimogat, ő mindig szeretettel mellénk áll, halkan beszél, itt azt jelenti, hogy belekiáltott. Belesikított az embereknek az életébe, vagy belerikoltott. Amikor a hadseregben sorállományú szolgálatban voltunk, akik voltak katonák, azok tudják, hogy időnként rendeltek riadót. Félelmetes volt. Az ember aludja a mély álmát, és egyszer csak csengőbongás, meg emberek üvöltése. És mindenki kapkod, veszi a nadrágját, súranóját, hátizsákját, málháját, és indul. Rikoltás, belekiáltás, mert riadó van. Hát azok a riadók ott a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amikor én katona voltam, az mind vakriadó volt, tehát semmi értelme nem volt, csak bennünket vegzáltak ezzel. De hogyha éles lett volna a dolog, tehát megtámadtak volna bennünket, jött volna az ellenség, és belesüvöltenek az éjszakába, hogy riadó, mert itt az ellenség fegyverbe, és már húzni élesre mert. Vagy amikor most cunami volt ismét Indonéziában, ott nem úgy mondanak, hogy jó napot kívánok. Ha nem zavarnám magukat, most szeretném elmondani, hogy egy 15 méteres cunami érkezik pillanatokon belül. De ne zavartassák magukat, maradjanak nyugodtan. Nem, ott mindenki belerikolt. Emberek! Jön a cunami! Emberek, meghaltok! Tehát Jézus belekiált az embereknek az életébe. Mert nem babra megy a játék. Belekiáltott az emberek életébe, azt mondja, hogy látom, hogy szomjas vagy, gyere hozzám. Gyere, mert látom, hogy kiégett a bensőd. Látom, hogy szükséged van arra, amit én adni akarok neked. Persze az emberek sokszor hárítanak, és azt mondják, hogy bocsánat, én lelkész vagyok, én képzett vízmérnök vagyok, én az élő vizet kezelem, ez rám, nem rám vonatkozik, vagy valaki más mondja, hogy én presbiter vagyok, felügyelő vagyok, vagy megint más mondja, én már egy idős, bölcs, keresztény ember vagyok, én már tudom, hol az élet vize, én tudom, hogy hol lehet meríteni, más meg azt mondja, fiatal vagyok, éles eszű, vagy megint más azt mondja, mint hogy hallottuk a bizonyságtételben is itt, hogy én olyan elveszett vagyok, hogy rajtam már senki nem tud segíteni. Jézus meg mondja, hogy gyere hozzám, látom rajtad, hogy szomjas vagy, és én meg szeretnélek téged elégíteni. De Jézus nem azt kérdezi sohasem, hogy ki vagy te, hogy kinek tartod magadat. Még azt sem kérdezi egyébként, hogy tudod-e, hogy mások kinek tartanak téged, mások hogyan vélekednek rólad. Azt mondja, ha valaki szomjazik, az jöjjön. Ha valaki szomjazik, nem mondja azt, hogy te, nem mutat így az ember. Ha valaki szomjazik, az akkor jöjjön. Sokan persze nyugtatják magukat, és azt mondják, hogy de nagyszerű, hogy ezt mondta most ez a lelkész. De nagyszerű, hogy Jézus most ezt mondja a mellettem levőnek, borzasztó nagy szüksége van rá, mert én látom rajta, hogy ki van égve, szomjas. És én tudom, hogy X-nek meg Y-nak óriási szüksége van erre a vízre, és már tuszkolják is Jézushoz, menjél, mert Jézus vár téged, szükséged van az élő vízre, szükséged van a szomjad oltására. Lehet, hogy vannak emberek, akik szívesen tuszkolnának Jézus közelébe másokat, de Jézus neked szól, nekem szól, gyere! Ez olyan csodálatos szó, olyan csodálatos ezt hallani, olyan csodálatos ezt tudni, hogy Jézus azt mondja, hogy gyere, jár közelebb, beszédem van veled, dolgom van veled, én szeretnélek magam közelébe tudni. Gyere közelebb, ha szomjas vagy, gyere. Persze sokan nem érzik a szomjúságot, és ez tragédia. Bizonyára nem csak én jártam olyan kórházi ágy mellett, amikor a beteg ember nem akart inni. Mindenki mondta neki, hogy igyál, mert ki fogsz száradni. Lehet, hogy agyilag fölfogta, tisztában volt vele, hogy ha nem iszik, akkor ki fog száradni, de nem volt szomjas, és nem itta a vizet. Úgy kellett letuszkolni a száján, mert egyébként valóban kiszáradt volna. Nem érzi a szomjúságot. Olyan megdöbbentő, hogy eljuthat az ember olyan állapotba, hogy nem érzi a szomját, hiányzik az érzékelése, azt gondolja, minden rendben van a szervezetével, és nem kéri a vizet, sőt nem is érti, hogy miért akarják azt rá tuszkolni. Miért mondják, miért dugják az orrom alá, miért adják a kezembe, miért rakják mellém az üveget. Hát én nem vagyok szomjas, mert nem érzi. Sokan mások meg belefeledkeznek a munkájukba, az élet kihívásaiba. És nem eszmélnek, hogy egyébként inniuk kellene. Megfeledkeznek az ivásról. Megint mások meg abban bíznak, hogy a vándorlásom során nincs baj, mert itt a kulacsom, és a kulacsomban ott van a víz, és ha megszomjazok, majd tudok inni. Csak amikor hozzányúl a kulacshoz, kiderül, hogy száraz, hogy csak homok ömlik ki belőle. Az egyháznak a küldetése, a miénk is, és benne személyesen a tied is, meg az enyém is, az, hogy az embereket ráébresszük arra, hogy szükségük van az élő vízre, hogy hiányt szenvednek, hogy pótolniuk kellene ezt a hiányt. És ezt a szakirodalom pre-evangelizációnak nevezi. Pre-evangelizáció, fölkészíteni az embereket az evangelizációra. Lehet, hogy nem érzik a szükségét, mint a kórházi ágyon lévők. Lehet, hogy megfeledkeztek az ivásról, vagy tűrik, vagy elhessegetik, mint az elfoglaltak, akik rettenetesen belemerültek a világ dolgaiba, vagy fölnövekedett körülöttük a világnak a nyomorúsága, nehézsége. Vagy lehet, hogy hamis bizonyosságban ringatják magukat, mint a kulacsosok, még akár az egyház közelében, vagy akár Jézus közelében, Isten közelében élők is. Mert nem mindegy az, hogy Isten közelében, egyház közelében, vagy Jézus közelében élem az életemet, vagy benne élem az életemet, és ő meg bennem van. Mert mellette el lehet éldegélni. Sok mindent ismerve, sok mindent tudva, de megelégítetése annak van, aki benne lehet. Gyere hát, neked van szükséged erre. Olyan megdöbbentő, hogy Isten népe annyira el tud fordulni Isten rendjével, akaratával szemben, annyira meg tud keményedni Isten igéjével szemben, az Isten törvényével, az Isten rendjével szemben. Ahogy Ézsaiásban olvashatjuk, hogy nyomorultak, Isten igéje azt mondja az Isten népére, nyomorultak. Vizet keresnek, de nincs. A nyomorultak rádöbbentek, keresik a vizet, de nincs. Jeremiásban olvassuk ezt, hogy a kétszer döntött rosszul Isten népe. Elsősorban azért döntött rosszul, ezt mondja az Úr, mert elhagytatok engemet, mint az élő víznek a forrását. Másodszor meg akkor döntöttetek rosszul, amikor víztartó edényeket készítettetek, és ezek repedezett falu víztartókká lettek. Kétszer döntöttetek rosszul. Az élő víznek forrását elhagytátok, és aztán ássátok a víztartó edényeket. És az egyházban hány ilyen víztartó edény készült, testvérek? Ilyen repedezett falu víztartó edény, amelyben reménykedünk, hogy majd az megtartja a vizet. Majd erősödik az evangélikus egyházunk. Ha majd ezt csináljuk, akkor meg fogunk erősödni létszámban. Nem jött be, de majd ássunk egy másikat, és majd ássuk a harmadikat. És az Úr azt mondja, kétszer döntöttetek rosszul. Elhagytátok az élő víznek a forrását. Másodszorban pedig abban reménykedtek, amit ti csináltok. Repedezett falu víztartókat készítetek magatoknak. Pedig az élő víz forrása kínálja magát. Ezt mondja az Úr Ézsaiás 58-ban, 58. fejezet 11. versében, hogy ő vezet. Isten szeretné vezetni a népét. De a Szentírás a legnagyobb bizonyítékra, hogy milyen balga az Isten népe, hogy csak azt nem akarja, hogy az Isten vezesse. Azt gondolja, hogy majd ő tudja, hogy merre kell menni, majd ő tudja, hogy mit kell csinálni. De Ézsaiás könyvében ezt olvasjuk, ő vezet, a kopár földön is jól tart, és olyan leszel, mint a jól öntözött kert. ez a kérdés, testvérek. Felállhat-e Jézus az életedbe? Engeded-e, hogy vezessen Jézus? Mert akkor még, ha kopár földön keresztül mész is, olyan leszel, mint az öntözött kert. A preevangelizáció az olyan, mint amikor a fagylaltos kiküldi a fiát egy tölcsér fagylaltal a strandon játszadozó gyerekek közé. A többit ma aztán intézi a fagylaltos. Mert jönnek a gyerekek, mert a szülőknek mondják, hogy én is akarok olyan fagylaltot, nekem is szükségem van rá, gyertek, vegyetek fagylaltot. És aztán a fagylaltos méri a fagylaltot. Az Isten így szeretne bennünket kiküldeni. Hogy a világ meglássa, hogy amit ő rajtad keresztül művel, az mennyire fontos számára. Ez a preevangelizáció. És ez nem én találtam ki, ez a kép nekem jutott eszembe a fagylaltos képe, de az Isten a apostolok cselekedeteiről szóló második könyv második fejezetében nagyon pontosan elébünk teszi, hogy az első gyülekezet élte az életét, egyet voltak az apostoli tanításban, az imádságban, a kenyérmegtörésben, a közösségben, házanként törték a kenyeret, közös volt a vagyonuk, egyek voltak, és a nép szerette őket. A nép azt mondta, hogy na hát ez az. Hát ez hiányzik nekünk. Hogy tudjátok ti ezt megtenni? Te, aki eddig nem engedtél be senkit a házadba, most meg behívsz mindenkit, és ott vacsoráznak nálad. Te, aki zsugori voltál, most meg itt szórod a pénzedet, és adod a körülötted lévőknek. Hát mi történt veled? Csak elmondja, hogy Jézus Krisztus belépett az életembe. Jézus Krisztus megváltoztatta a gondolkodásomat. Kicserélte a gondolatomat, a személyiségemet kicserélte. És azt olvassuk abban az igében, hogy a gyülekezet naponként gyarapodott az üdvözültekkel, nem az anyakönyvbe beírtakkal, nem az 1%-ot fizetőkkel növekedett, hanem az üdvözültekkel. Kell az 1%-ot befizetni, kell az anyakönyvet vezetni, tehát nagy valaki azt mondja, hogy az ellen beszélek, hogy adminisztráljuk a dolgokat. Kell adminisztrálni a dolgokat, de az Isten azt mondja ebben az igében, hogy az üdvözültekkel gyarapodott a gyülekezet. Azokkal, akik az Isten országának a lakói, akik aztán potenciális szolgái lesznek, ami mennyei atyánknak. Tehát gyarapodott a gyülekezet az üdvözültekkel. A preevangelizáció az evangelizációba torkollott. Mert Jézus Krisztus felállt, és belekiáltott az emberek életébe. Elméleti teológusok sokszor patika mérlegre teszik ezt, amit Jézus Krisztus itt mond, hogy jöjjetek én hozzám, az Istennek a szuverenitását és az ember felelősségét. És mérlegelik, hogy akkor most ez az ember cselekedete lehet, vagy az Istennek a cselekedete, az ember üdvössége. Nem cselekedetekből üdvözül az, aki Jézus hívására, amikor azt mondja, hogy aki szomjazik, jöjjön, legyen aktív, jöjjön közelebb hozzám. Nem cselekedetekből üdvözül, nem az üdvözíti, hogy ő oda jön, hanem az üdvözíti őt, hogy oda ment Krisztushoz és kapott az életnek a vizéből. Nem érlegelj, hanem engedd, hogy amit az Isten a szívedre helyez, azt megtedd. Azt mondja, hogy én veled szeretnék beszélni, mert tudom, hogy szomjas vagy. Tudom, hogy szükséged van arra, amit én neked adni akarok. És a lélekről mondja ezt. Az Isten szent lelkéről mondja ezt. Nem ismeretre van szükséged, az is kell. Nem cselekedetekre van szükséged, az majd jön. Hanem Isten szent lelkére van szükséged, aki megigazít belülről, aki rendbe teszi a bensődet, megváltoztatja a gondolkodásodat, és készé tesz arra, hogy neki szolgálj. Az evangelizáció tehát így működik. Jézus feláll, belerikolt az életedbe, és akkor rádöbben az ember, hogy szüksége van Jézus Krisztus élő vizére. Elvonatkoztatva ettől a képtől, világos lesz az ember számára, hogy kicsoda a teremtő, megváltó, megszentelő Isten. Világos lesz számára, hogy benne nincs fénynek és árnyéknak váltakozása. Világos lesz számára, hogy az Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban megbékélt a világból. Az, akinek tartoztunk, fizetett azért, hogy ne legyen tartozásunk. És világos lesz számunkra az, vagy az ember számára az, hogy kicsoda ő, ki vagyok én. Az a csonka bonka, aki lehet, hogy nem fetrengek részegen az árokba, lehet, hogy kívülről úgy ítélnek meg, hogy egy rendezett életű ember, de én tudom, hogy belül ott van az az üresség, ott van az az űr, amit nem tölthet be semmi. Látom, hogy kicsoda az Úr, és látom azt is, hogy ki vagyok én, és látom azt is, hogy mi az a nagy közbevettetés, ami köztem és az Isten között van. És ezt nevezi a Szentírás bűnnek. Sokan nóckodnak tőle, hogy miért kell bűnről beszélni, nem kell az emberek fejét veregetni ezzel. Én nem azzal veregetem a fejedet, hogy loptál, csaltál, hazudtál, paráználkodtál. Én azt mondom, hogy azért, mert az Isten nem lehet teljesi az életedben, ezért bűnben vagy, elszakadtságban vagy az Istentől. És ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban ezt a közbevettetést áthidalta, és megadta számodra is a lehetőséget, hogy megbékélj vele. A bűn az, hogy az ember semmibe veszi az ő teremtett rendjét. János említette itt reggel, hogy vannak népszavazások arról, amit az Isten teremtett. Hát persze, hogy el kell menni megszavazni, mert sajnos a törvények utána majd hozzák magukkal a bírósági döntéseket. De hát az, hogy férfivá és asszonnyá teremtette az embert, a házasságukat megáldotta, azt mondta, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, töltsétek be a földet, belehelyezlek titeket ebbe a kertbe, hogy őrizzétek és műveljétek, ez az Istennek a teremtett rendje, teremtési rendje. És az ember a bűnbeesés óta ezt próbálja tönkretenni. És próbálja megmagyarázni, hogy miért jó az, ha tönkreteszi a teremtett világot, nem műveli, nem őrzi, hanem kizsigereli, kihasználja. Hogy az Isten férfivá és asszonyá teremtette az ember, de mi azt mondjuk, hogy a homoszexuálisok házassága is ugyanolyan értékes, mert szeretik egymást. Itt nem az a kérdés, hogy szeretik-e egymást. Még csak nem is az a kérdés, hogy mibe keveredtek ezek az emberek bele. Lehet boncolgatni, hogy miért, hanem az a kérdés, hogy az Isten mire teremtett bennünket. És keblünkre kell ölelni, kedves homoszexuális testvérem, aki az Isten rendjétől most elfordultál valami miatt, mert a szüleid elváltak, mert neveltetésed, a szocializációd. De gyere, mert Jézus hív, azt mondja, hogy gyere hozzám, mert én szeretném az életvizét adni neked. Jézus meg szeretné mutatni, hogy ki vagy te. Nincs homofóbiája a normális keresztény embernek. A normális keresztény ember körbeöleli magához vonni, és azt mondja, hogy én tudom, hogy hol van az életedre a megoldás, mert az én életemre is. Én nem ebbe voltam, amiben te, én nem voltam az alkoholizmusban, nekem máshonnan adta az Isten a szabadítást. De kihozott belőle. És én tudom, hogyha engem az Isten megtalált, ha engem az Isten kihozott abból, amiben voltam, akkor nincs számára lehetetlen. Nincs lehetetlen élethelyzet. Az Isten szeretné, hogyha az ő teremtési rendjét komolyan vennénk, megtartanánk, építenénk. A törvény pontosan rámutat erre is. A Szentírás azt mondja, hogy a törvény, Istennek a törvénye, Istennek a rendje, az Krisztushoz vezérlő mesterünk. Mert ki kell mondanunk, hogy vétkeztünk, bocsásd meg, Uram. Krisztusért add nekünk a te kegyelmedet. Krisztusért rehabilitálj bennünket. Tedd teljessé az élet. Hadd tudjuk megélni azt, amire teremtettél bennünket. Mert a bűnnek nem az erény az ellentételezése, hanem a kegyelem. Istennek a kegyelme. Nem tudod jó cselekedetekkel, jóságoddal ellentételezni a bűnt. Isten kegyelme szükséges ahhoz. És aztán majd jön a cselekedet is, mert túlcsordul. És olyan jó ezt olvasni ebben a Szentírás ígében is, hogy az Isten újjászüli az embert az ő szent lelke által. Amikor az ember elfogadja Jézus kegyelmét, az Isten könyörületét, azt mondja, hogy rám is érvényes, köszönöm Uram, kell nekem az életnek a vize. Isten újjáteremt, újjászül, és azt mondja, hogy ezeknek a bensejéből élő víznek folyamai ömlenek. És az a kép jutott eszembe, bár a mi időnkben még nem lehetett bemenni a szülőszobára akkor, amikor születtek a gyerekeink, tehát 4 gyerekünk született, de én nem lehettem ott, bár lehet, hogy nem is mentem volna be, mert nagyon félve megyek én a műtő közelébe, még a szülőszoba közelébe is, de nem mehettünk abban az időben. De tudom, hogy amikor a szülés elindul, feleségem beszámolt róla, óriási fájdalmak, óriási erők gyűlemlenek össze, és ott, ami bent van, az kibudjan, szinte ellenőrizhetetlenül, korlátozhatatlanul kibudjan a csecsemő. Valami ilyesmi történik akkor, amikor az ember újjászületik, Isten adja az ő szent lelkét, és annak az embernek a bensejéből élő víznek folyamai budjannak elő. Nem amikor eljövök az evangelizációra, az országos evangélizációra, és felkészülök egy igehirdetésre, hogy bugyogjon belőlem a Szentlélek, hanem bugyog belőlem a postahivatalban, a buszon, meg a családban, meg a kórházi ágyon. Kedves testvérek, higgyétek el, hogy a leghitelesebb bizonyság tételem akkor volt, amikor a intenzív osztályon folyt a vénámba az infúzió, mert bent voltam egy fibrillációval, és a mellettem lévő ágyon ott volt egy öngyilkos, aki meg akarta magát ölni, de megmentették. És akkor kérdeztem tőle, hogy mi áradban erre, barátom, akkor leült az ágyamra, és elkezdte mondani az életének a nyomorúságát. És amikor kérdezték a gyülekezetben, hogy na, hogy volt a kórházi kezelésem, akkor mondtam, hogy az Úr egy rövid távú missziói útra küldött az intenzív osztályra, mert ott szüksége volt annak az embernek arra, hogy valaki elmondja. Ha én oda bementem volna a Luther kabátba, és azt mondtam volna, hogy emberek, kinek van itt szüksége lelki gondozásra, majdnem biztos, hogy az ember nem jelentkezett volna. Tehát az Istennek fel kellett használni valakit, hát én voltam az akkor éppen, aki kéznél volt, betette egy mentőautóba, bevitt az intenzív osztályra, és ott tudtam beszélni ezzel az emberrel. Meg sokakkal másokkal is. Tehát az Isten szeretné bugyogtatni belőlünk, még ott is, meg máshol is, azt, amit ő adott. És a világ sóvárogva várja az ilyen evangélikusoknak a megjelenését, akinek a bensejéből élő víznek folyamai ömlenek, nem csepegnek, nem kupicázzák, hanem ömlenek a bensejéből az élő víznek folyamai. És higgyétek el, ez nem Jézus Krisztuson múlik, ez nem a mennyei atyán múlik, hanem azon múlik, hogy engeded-e, hogy Jézus Krisztus felálljon az életedbe, és belerikoltsa az életébe azt, ami leginkább fontos neked. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy mi semmik vagyunk, de te mindenné tudsz tenni bennünket. Köszönjük, hogy mi bár alkalmatlanok vagyunk magunkra nézve, de a te kezedben még mi is alkalmas eszközeiddé lehetünk. Engedd, Uram, hogy ez a változás megtörténhessen mindannyiunk életébe. Használd ehhez, Urunk, igédet, a testvéri beszélgetéseket, az ige hirdetést, az ige hallgatást, az úrvacsorai közösséget egymással és veled is, Urunk. Add meg, hogy átélhessük ezt ezen a mai evangelizációs alkalman is a te dicsőségedre. Amen.